Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 512. számú dicséretünket, annak az első öt versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részéből, a 23. rész mai napra rendelt ige szakaszából, az 50. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó néhány ige verset. És ímé egy ember, akinek József volt a neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú, aki nem volt részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimátiából, a zsidók városából való, aki maga is várja az Istennek országát. Ez odamenvén Pilátushoz elkérte a Jézus testét, és levévén azt begöngyölte azt gyolcsba, és helyezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki nem feküdt. És aznap péntek volt, és szombat virrat rá. Az őt követő asszonyok is pedig, akik vele Galileából jöttek, megnézték a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítettek fűszerszámokat és keneteket, és szombaton megnyugodtak a parancsolat szerint. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy előtted állhatunk, hogy imádhatunk téged, és köszönjük, hogy könyöröghetünk hozzád. Nagyon köszönjük, hogy imádságban feltárhatjuk szívünk mélységeit, hogy elmondhatjuk, hogy hálásak vagyunk neked mindazért a sok jóért, amit cselekedtél velünk, bennünk és körülöttünk. Köszönjük, hogy feltárhatjuk szívünket, és elmondhatjuk bűnvallásunkat, és kérhetünk bocsánatot tőled. Köszönjük, hogy elmondhatjuk kéréseinket. Köszönjük, hogy nem hiába imádkozunk, és éppen ezért arra kérünk, te taníts bennünket imádkozni. Külön is könyörgünk most az előttünk lévő imahétért, az esti alkalmakért. Készíts itt Erzsébeten a te népednek ígéket, indítsd fel a szívünket, és vonj közel te magadhoz, és mindeközben egymáshoz is. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Urunk, ezen a mai Isten tiszteletünkön, segíts nekünk abban, hogy megértsük a te akaratodat, és az engedelmesség lelkével támogass minket. Amen. Az ige meghallására készülve énekeljük az eddig énekelt 512. számú dicséretünknek a 6. utolsó versét, Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, két helyről is olvasom az Új Szövetségből. Először a Máté evangéliuma 5. részéből, annak 37. versét. Jézus mondja, legyen a ti beszédetek úgy, úgy, nem, nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. A másik igehely Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele 6. részében van megírva, a 6. rész 12. versében. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a napi igeolvasásunkban a passiónak, Jézus szenvedés történetének a tulajdonképpeni végére érkeztünk. A zsidó tanácsnak egy tisztességes tagja, mert hogy kiderül, hogy olyan tagja is volt ennek a zsidó nagy tanácsnak, amelyik a maga döntését meghozta, fontosnak is tartja az evangélium megjegyezni, hogy jó és igaz ember volt ez a bizonyos arimátiai József, elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét, hogy eltemesse. Nagypéntek volt. Nagypéntek, testvérek, a történelem legfontosabb napja. Nincs fontosabb nap, soha nem volt és nem lesz. A történelemnek ez a legfontosabb napja. Bárcsak a keresztény emberek ezt igazán értenék, bárcsak komolyan vennék, és bárcsak élnének mindazzal a csodával, ami ezen a napon ajándékképpen mind a mai napig a miénk lehet. Ez a nap, ez a történelem legfontosabb napja, testvérek, egyszerre volt rettenetes nap, és mégis a legcsodálatosabb nap. Azért volt rettenetes, mert az emberi gonoszság ezen a napon egészen kiteljesedett. A csúcspontjára került. Ami szellemi, lelki, fizikai aljasságot el lehetett követni, azt a zsidó vezetők, a cinikus katonák, a hamis tanuk és a gyűlöletkampány nyomán felhergelt zsidó nép gyűlölködve elkövet. Végül gyilkosságig megy ez a dolog, mindnyájan tudjuk. Kedves testvérek, amíg lesz keresztény ezen a földön, és Isten igéje szerint lesz, addig ennek a napnak a történéseit mi soha nem fogjuk elfelejteni. Mi erre a napra mindig emlékezni fogunk, és mindig emlékeztetni fogunk. És nem azért, hogy ezen a napon mennyi emberi aljassággal, gonoszsággal találkozhat az ember, hanem azért, mert ez a nap a legcsodálatosabb nap is ugyanakkor. Mert a nagy sötétségben is felragyog a fény, a világ világosságának a fénye. És a legnagyobb emberi sötétséget is beragyogja a legkisebb mennyei fény is. Nagypénteken már látszanak ezek a fények. És a világ világosságának a fénye semmivé teszi, igazán szinte semmivé teszi az emberi sötétséget. Mert nagypénteken nem csak beleláthatunk az emberi szív igazi mélységeibe, a bűn természetébe, hanem ezen a napon a legcsodálatosabb módon beleláthatunk Isten szívébe is. És így ragyog fel a fény. Mert ezen a napon, nagy pénteken győz a szeretet. Nem úgy általában. Nem a gonoszság győz, hanem a szeretet. Mégpedig győz Isten szeretete. Jézus nagypénteki áldozata, Isten golgotai szeretete, testvérek, csupa-csupa gazdagság. Hiszen a kereszthalálban tépi el Jézus minden ember adósság levelét. Ott szerezte meg Jézus Isten bocsánatát. Ott engesztelte ki Jézus az Istent. Ezen a napon készítette el Jézus a helyet minden benne bízó számára az üdvösségbe. És ez a nap, ez a hely, ez a kereszt, ez az áldozat lesz azóta is az idők legvégéig minden emberi élet átformálódásának, használjak bibliai kifejezést, újjászületésének, valóságos megváltozásának az egyetlen helye. Ezért a történelem legfontosabb napja ez. Kedves testvérek, van valami, ami azonban feltűnően hiányzik. Istennek a nagypénteken meglátszó csodálatos szeretetéből. Van valami, ami feltűnően hiányzik. Jézus irántunk való szeretetből történő áldozatvállalásából. Van valami, ami itt nincs. Pedig olyan az egész szituáció, hogy az ember elvárná, hogy legyen. Hogy tulajdonképpen a józanész azt diktálná, hogy kell, hogy legyen, és nincs. Kedves testvérek, olyan rettenetes dolgok közepette történik meg a kereszthalál. És közben annyi menekedési kapu nyílik Jézus előtt, hogy ebből a csodálatos isteni szeretetből feltűnően hiányzik a megalkuvás, a kiegyezés. Azt testvérek, hogy Jézus nem alkuszik meg. Egyetlen egy olyan szó nem hagyja el az ajkát, egyetlen egy olyan tettet nem követ el ebben a rettenetes időszakban, ami a megalkuvás felé mozdítaná el. Jézus nem alkuszik meg a bűnnel, és nem alkuszik meg a gonosszal. Kedves testvérek, ma szeretnék erről a nagyon kényes dologról beszélni. A megalkuvásról. Azért kényes, mert el sem tudjuk képzelni az életünket már enélkül. Azért kényes, mert megszépítettük már régen, és így van ma már a közbeszédben és a közgondolkodásban is. A megalkuvásnak többféle szinonímája. Nézzétek csak, a politika elnevezte kompromisszumnak. Egy jó politikus legyen kompromisszumkész. Egy jó politikus, egy bölcs politikus Tudja, hogy kompromisszumokat kell kötni. És szépen átment a mindennapi életünkbe is. Kössünk időről időre, ha a szükség úgy hozná, kompromisszumot, alkudjunk meg. A szociológia elnevezte a megalkuvást egyensúlynak. Figyeljünk mindig az egyensúlyokra. Nagyon fontos, vigyázzunk rá. A jog például elnevezte vádalkunak. Kössünk alkut. Alkudjunk meg. Te, aki a bűnt elkövetted, én, aki nyomozok. Alkudjunk meg. Te olyan adatokat adsz nekem, amelyeket én nem tudtam feltárni, nem tudom bizonyítani. Én pedig alkut kötök veled. A büntetésed enyhébb tekintetében. A népnyelv elnevezte a megalkuvást arany középútnak. És adunk is ilyen tanácsokat egymásnak. Bölcs ember az arany középutat választja. Kedves testvérek, mindezt el lehetne fogadni, ahogy el is fogadja az ember, mert az egész közbeszédünk, az egész közgondolkodásunk már e szerint működik. Csak az a baj, tudjátok, újra és újra, hogy van egy Bibliánk. Egy zavaró Biblia. És a Biblia azt mondja, hogy a megalkuvás bűn. Ezért mondtam, kényes dologról fogunk beszélgetni. Hogy a megalkuvás bűn. Kedves testvérek, az a félelmetes, hogy a Biblia szerinti bűnből, ami különböző emberi, bölcsnek tűnő megfogalmazásaink eredményeképpen, hogy lesz erény. És nehogy azt gondoljátok, hogy ez az egyetlen dolog, lassan teli van az egész életünk dolgokkal, amelyekről Isten úgy nyilatkozik, hogy bűn, és mi elfogadjuk, vagy egyenesen értéknek, erénynek tartjuk. Hát, ha még egy kicsit tudományosan alá is ágyazunk. A Biblia tanítása szerint a megalkuvás bűn. A Biblia ugyanis nem ismeri az arany középutat, ebbe a könyvbe ilyet nem találtok. Egyszer se, soha, sehol. Olyat se, hogy Isten arra bíztat, hogy járd az arany középutat. Jézus azt mondja, a ti igenetek legyen igen, a nem nem. De mondd még valamit, ez a nem szeretem az emberi fülnek. Most jön a Biblia sajátossága, a töblete. Tehát azt mondja Jézus, ami ezen felül van, na mi van az igen és a nem között? Például az arany középút, a kiegyezés, a kompromisszum. Az az ördögtől van, mondja Jézus. Olyan mesdjére érkezünk most, testvérek, amely nyilvánvalóan rendkívül szűk, mint a keskeny út. Az is nagyon szűk. És azon is az ige szerint csak kevesen járnak. És a széles úton járnak sokan. Most, kedves testvérek, a megalkuvásba Jézus a maga igéjébe belevonja az ördögöt, a gonoszt. És akkor fölmerült bennem a kérdés. Szóval arról beszél Jézus, hogy legyünk szélsőségesek és radikálisok? Amit valakiről gondolunk, ami a véleményünk, azt öntsük is rögtön rá a másikra? Csak semmi megalkuvás? Keressük a konfrontációt? Másként mondja, menjünk fejjel a falnak? Legyen körülöttünk örökös veszekedés és háború? Nem okosabb dolog a megalkuvás? Hiszen vagy megalkuszom, vagy harcolok. Kedves testvérek, Jézus nem érzelmekről és nem indulatokról tanít itt, hanem lelki harcról tanít méghozzá nem emberekkel, hanem az ördöggel való lelki harcról. Kedves testvérek, nézzünk Jézusra, aki soha nem alkudott meg, és mégis elmondhatta magáról, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Hát hogy lehet soha meg nem alkudni, és mégis mindeközben szelídnek és alázatosnak maradni? Hogyan csinálta ezt Jézus? Kedves testvérek, az Úr Jézus mindig minden ember számára, aki elfogadja őt, példa is, meg egyúttal erőforrás is, hogy a Jézus példája az én életemben is valóság legyen. Ezért, drága testvér, életed kiélezett helyzeteiben nézz Jézusra, mert ha nem, akkor rákényszerülsz a megalkuvásokra. Szóval, életed kiélezett helyzeteiben nézz Jézusra, mert ha nem teszed, akkor mindig rá fogsz kényszerülni megalkuvásokra. Márpedig a Biblia szerint a megalkuvás bűn. Nézzük hát egy kicsit a megalkuvás lelkiségét. Mi mindenből tevődik össze? Nem olyan egyszerű dolog ez. A megalkuvás tulajdonképpen mindig jó szándékú elhatározással kezdődik. Valaminek az intézése, feltűnése, előjövetele, megoldása kapcsán egy jó szándékú elhatározással indul. De testvérek, rögtön mellé szegődik, ahol tud, a megalkuvás testvére, a gyenge akarat. Ez az erőtlen belső ember. Azok a gyenge akaratúak, akiknek itt belül, ahogy a Biblia mondja, a mi belső emberünk, a Biblia itt tesz különbséget külső ember és belső ember között, akinek a belső embere gyenge, erőtlen. És ha a jó szándékú elhatározás és a gyenge akarat kiteljesedik, akkor születnek együtt, hozzák létre az elódázott döntést. Fontos testvérek, hogy lelki dolgokban minden elódázott idő, döntés az ördögé. Amikor elódázod azt, hogy csendességet tarts Istennel, az az ördögé. Amikor elódázod Isten igéjének olvasását, elódázod az imádság perceit, akkor amit elloptál Istentől, azt mind az ördögnek adtad. Így születik meg az emberbe a tehetetlenség. Még ott van bennem a jó szándék, de már világos, hogy nincs bennem elég lelki erő. És megszületik a tehetetlenség. Rájössz, hogy ezt nekem nem fog sikerülni, én ezt nem tudom megcsinálni, én ezt nem tudom megoldani. Én ebből nem tudok kijönni. És felrémlik a félelem a következményektől. Mi lesz ebből? Mi lesz ennek a következménye? Hogyan is lesz ez ezután? És a félelem, testvérek, azért félelmetes dolog, mert mindig visszahat ránk fizikailag is, lelkileg is. És a félelem következménye, hogy lebénulunk. Jön a teljes lebénulás. Mert igazából a félelem bénítólag hat az emberre. És ímé megszületett a kiegyezés, a megalkuvás. Kivel is? Az ördöggel, mondja Isten igéje. Testvérek, Jézus soha nem alkudott meg, soha nem egyezett ki, nem kötött kompromisszumot, soha nem járt az úgynevezett arany középúton, semmilyen engedményt nem tett az ördögnek, a kísértőnek. Ha lehet, múljon el tőlem ez a keserű pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Testvérek, minden megalkuvás arról beszél, hogy félszívű, megosztott szívű állapotban vagyok. Hogy elvesztettem a lelki egyensúlyomat. És a megalkuvás gyávává és határozatlanná tesz. És majd jön a sodródás, a kifosztottság. Testvér, ha nem ismered a lelki harc jó ízét, akkor nem jársz Jézus útján. Jézus soha nem kerülte el a harcot, de mindig tudta, hogy ki ellen harcol. Mindig tudta, hogy nem emberekkel van harca, hanem a bűnnel. Mi folyamatosan eltévesztjük. Mi a dolgokat összekeverjük. Mi egymással és egymás ellen harcolunk. Nem tűnik föl, testvérek, hogy Jézus az egész nagy hét folyamán minden emberi aljasságot átengedett magán. Nem is reagál rá. Egyetlen egyszer nem látjuk, hogy Jézus harcba indul a maga igazáért. Hogy az emberi méltatlanságokkal és gonoszságokkal harcol, mert tudja, hogy nem azokkal van harca. Nem úgy, mint mi. Emlékeztek rá, egyszer Péternek azt mondta, távozz tőlem, Sátán. De Pétert szerette azután is. Mert tudta, hogy amikor Péter azt mondta, amit mondott, akkor a benne lévő, őt hatalmába kerítő gonosz szólalt meg. És Jézus a gonosznak válaszol. Távozz tőlem. Péter, te maradj. Péter, én téged szeretlek. Péter, nekem veled semmi bajom. Nem veled van bajom. Miként példa és erőforrás nekünk Jézus a megalkuvás nélküliségben? Abban, hogy a bűnnel nem lehet kiegyezni, és nem köthetünk semmilyen kompromisszumot. Testvérek, abban például, hogy ő nem a megalkuvásban cselekedett, hanem a kiélezett helyzetekben. Mi általában akkor cselekszünk, amikor megalkuttunk. Valamilyen bűn dolgában megalkuttunk. Elfogadtuk, hogy van. Hogy ott van. Hogy bennem van. hogy ural, és akkor cselekszünk. Jézus a kiélezett helyzetekbe cselekedett. Testvérek, ahol megalkuvás van, ott mindig a sátán kerül felülre. Minden egyes bűnnel való megalkudásunk a sátán győzelmét jelenti. És a sátán győzelmei olyanok, mint a pókháló, hogy fonja, fonja, fonja az áldozata köré. És leszünk végül lebénult, erőtlen keresztény emberek. Ha beleegyezel lélekbe egy bűnbe és elfogadod, az föléd kerekedik, és egészen biztosan legyőz. Nézz Jézusra, és Jézusra nézve cselekedj. Ne a szíved indulatára néz, hogy szereted ezt az embert, vagy utálod. Ne az igazadért cselekedj, hanem az igazságért. Jézus pere tele van igazságtalansággal, hazugsággal és rágalommal, emberi gonosz indulatokkal, és Jézus ezekre nem válaszol. Eltűri. Nem azért nem válaszol, mert tehetetlen, vagy fél, hanem mert tudja, hogy harcolni a gonosz ellen, a gonoszság ellen kell. Az igazságért, és nem az igazamért. Mi összekeverjük ezeket. Jézus nem járt az arany középúton, mert a Biblia szerint olyan nincs. Csak keskeny út van, meg széles út. Az egyiken Jézus megy elől, a másikon az ördög a Biblia szerint. Nincs harmadik út. Aki nem Jézussal jár, az kiegyezett. Megalkudott. Tehát honnan lehet azt tudni? Hát megvan az valahogy rajzolva, hogy ez a keskeny út, ez meg a széles. Honnan lehet tudni, hogy én min járok? Mert azt Jézus mondja, hogy az egyik az üdvösségbe visz, a másik a kárhozatba. Ugye ő se beszél harmadik útról. De van még egy harmadik út. Nincsen. Honnan tudom, hogy én melyiken járok? Kedves testvérek, a harcból vagy a harc nélküliségből. A keskeny úton, a rálépés előtti pillanattól az úton végig, újra és újra lelki harc folyik. A széles úton nincs harc. Mert nem kell. Mert az ördögnek tökéletes. Ennél többet nem akarhat, mint hogy menj csak azon végig. A keskeny útról pedig mindig le akar vadászni. Ezért mindig harc folyik. Ezért, hogy melyik úton járok lelki értelemben, az számomra visszajelzi, hogy harcot kell-e vívnom ezen az úton lelki értelemben. Ki ellen? A férjem ellen? A feleségem ellen? Egy gonosz munkatársam ellen? Dehogy is. Az ördög ellen. A sátán ellen. Ehelyett mi egymással harcolunk. És győztesek akarunk állandóan lenni. És néha az a hamis illúzió be is tölti a lelkünket, hogy legyőztem. Kit?
nem az az ellenfél. Ezért olvastam Pál apostolnak ezt a megrendülő igéjét. Nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. A test és a vér én vagyok, meg te vagy. Emberek. Mi vagyunk. Ugye világos. Jézus nem harcol a perébe test és vér ellen. Hiába gonoszkodnak vele. Nem harcol. Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk. A harc a hívő ember élete, de nem emberek ellen. Jézus soha nem harcolt emberek ellen, de harcolt az emberekért, hogy egy se vesszen el, hanem megtérjen és éljen. Testvér, soha nem a másik ember az ellenfeled. Akármilyen bűnös, hanem a bűn az ellenfeled. És aki mögötte van. Harc vagy kompromisszum az ördöggel. A bűn felett kiegyezés, vagy a bűn ellen harc. A Biblia többször beszél arról, hogy a lelki harcnak jó íze van, de tanuljuk meg, ha még nem jöttünk rá, hogy a testi harc pedig mindig keserű. Ha belekeseredik a szád egy emberbe, ha megutálsz embereket, akkor test és vér ellen harcolsz. A lelki harcnak jó íze van, a testi harcnak soha nincs jó íze, és soha nincs győztese. Amikor egymás ellen harcolunk, nincs győztes, csak vesztes. Óriási félreértés. Kedves testvérek, az igazi harcot hitharcának nevezi a Biblia, és erre azt mondja, hogy szép. Harcold meg a hitnek szép harcát. Máshol azt mondja, nemes harc. Az igazi lelki harc soha nem emberek ellen, hanem az ördög ellen vívandó harc. És az egyszerre szép, nemes és jó. Nagyon furcsa dolgot mondok. Csak a vájtfülűek értsék. Jó leső harc. Nem kárörvendő, jó leső harc. Tudjátok miért? Mert Jézussal van benne győzelem. Kifelett. Mindig magam felett. Aki emberekkel harcol, az mindig vesztes lesz. Soha nem fog győzni. De a bűnnel, azzal soha ne alkudj meg a magad életébe, hanem harcolj. És azzal fejezem be, hogyha lelki egyensúlyt vesztett, a Biblia mértéke szerint félszívű, sodródó, megalkuvó ember vagy, akkor annak tudjátok, mi az ellenszere? Mi a megoldás? Szembefordulni önmagammal. Önmagammal. Odaszánni magam Jézusnak. és harcba indulni, szembefordulni az óemberemmel, a bűnös természetemmel, a parázna szememmel, a tolvaj kezemmel, a hazug számmal, a bűnös gondolataimmal, az ügyeskedéseimmel, a trógerságaimmal. Ha az vagy, aki az ördögnek nem tud nemet mondani, és megalkuszik az életében bűnökkel, és így Istennek sem tud igazán igent mondani, mert a ti igenetek igen, a nem nem. Annak azt mondom, fordulj szembe azzal, amivel megalkuttál, szánd oda magad Jézusnak, és harcolj az igazi ellenségeddel. Álljatok ellene az ördögnek, ahol szembe kell fordulni vele, az igazival, az igazi ellenféllel. Álljatok ellene, és ő fog elfutni tőletek. Tedd le bűnbánatban a megalkuvásaidat az ördöggel. Szabad ma úgy fölállni innen, hogy ezeket csendbe elmondod a jelenlévő Istennek. És szánd oda magad a győztes Jézusnak. És győztes leszel te is. Ne sodródj, ne alkudj meg a gonosszal, egyetlen bűnöddel sem. És Jézus győztessé tesz. Győztes leszek, csak Uram, te maradj velem. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy az ördög hiába kísértett, hiába próbált, hiába csalogatott, soha nem egyeztél ki vele, soha semmibe nem kötöttél alkut vele, soha nem kötöttél kompromisszumot, vádalkut, hanem jártad a magad útját és vívtad a harcot ő ellene. Köszönjük, hogy ellenünk soha nem harcoltál, de értünk igen. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi összekeverjük ezt az egészet, és emberek ellen harcolunk, ahelyett, hogy az ellenfél ellen harcolnánk. Azt is bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sok kompromisszumot kötöttünk már a gonosszal. Annyi bűnnek van szabad ki és bejárása a gondolatainkba, az érzelmeink világába, a szánkba és a kezünkbe, a lábunkba és a fülünkbe. Bocsáss meg nekünk, hogy az igazi embergyilkossal nem harcolunk, annak ellent nem állunk, pedig kezdetekről fogva embergyilkos az ő neve. Segíts nekünk megállni és megfordulni, szembefordulni vele. Tudjuk, hogy esélytelen és reménytelen a harcunk nélküled, de veled és benne győztesek leszünk, győztes Krisztus Jézus, aki nem csak példa vagy, de erőforrás is. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne vert sereg legyünk, ne keskeny út és széles út közt tántorgók, hanem a te gyermekeid, akik tudják, hogy ki ellen van harcuk ezen a világon, míg élnek, a sötétség ellen, a sátán és minden serege ellen. De azt is tudják, hogy veled, az erősebb fegyveressel biztos a győzelem. Köszönjük neked nagy pénteket, a Golgotát, amelyik erről beszél. Segíts, hogy komolyan vegyük, Urunk. Amen. A Jézustól tanult imát mondjuk el. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, testvérek, hogy a Reánk következő héten egyetemes ima hét van, a klapkatéri gyülekezet lesz a vendéglátónk. A 8 estéből álló sorozat ma este 6 órakor kezdődik, és jövő vasárnap 6 órakor zárul. Az újdonsága most az, hogy 2 római katolikus templomba is új lelkipásztor került, és mind a 2 lelkipásztor kifejezte azt a szándékát, hogy mind ő maga, mind a gyülekezete szívesen részt venne ezeken az ökumenikus alkalmakon. Mi nagyon örülünk annak, hogyha ez így lesz és igaz lesz, ennyi a változás, reménység szerint ez egy komoly változás lesz. Kedves testvérek, a 8-adnak a pontos programja az én jobb kezem felőli hirdető táblán van kitűzve, tehát istentisztelet után mindenki megnézheti. Mi a szokásos rendben szerdán szolgálunk a gyülekezet kórusával egyetemben. Természetesen a hétközi összes alkalom beolvad. Nem tudom, hogy a hittanórák, van itt hittanos? Hittanórákat megtartjátok. Tehát a hittanórákat megtartjuk, a gyülekezeti hittanórákat, az egyéb gyülekezeti alkalmak beolvadnak. Hirdetem a konfirmációra való jelentkezés lehetőségét a lelkészi hivatalba, istentisztelet után és a hétközi hivatali napokon lehetséges. Bátorítunk minden 12. életévét betöltő református gyermeket, vagy megkereszteletlen gyermeket, vagy olyan felnőttet, akinek az életében ez elmaradt annak idején. Ugyanígy az elmaradt keresztelések is pótolhatók, mint gyermekek, mint felnőttek számára. És ha már az elmaradásnál tartunk, most állítjuk össze a gyülekezet választói névjegyzéket, amit majd rövidesen 2 heti közszemlére ki fogunk tenni az urasztalára. Mindig bátorítom a testvéreket, hogy akik szeretik ezt a gyülekezetet, ide tartozónak gondolják magukat, az itt lévő szolgálatot értékesnek, fontosnak, hasznosnak tartják, azok segítsék ennek a gyülekezetnek az életét anyagilag is. 2 olyan lehetőség van, amelyikbe segíthetjük, ez a perséjes adakozásunk, ami azonban névtelen, abból nem derül ki, hogy ki az, aki támogat bennünket, és a másik, amit régen egyházadónak hívtak, és most egyházfenntartói járulék. Ezekből a pénzekből gyűlik össze az az összeg, amiből fönntartjuk az egyházközséget. Kizárólag mi tartjuk el ezt az egyházközséget. Erre most körülbelül 20 millió forint szükségeltetik évről évre. Ennyire van szükségünk ahhoz, hogy legyünk, hogy működjünk. Mindenki gondolja végig, hogy ő hogyan és miként tudja segíteni az itt folyó gyermek, ifjúsági és felnőtt különböző munkaágak végzését. Nagyon köszönjük azoknak, akik felelősen hordozzák a gyülekezet terheit lehetőségeik szerint. Végül a presbitereknek hirdetem, hogy a reánk jövő vasárnap presbiteri gyűlést tartunk. Jelzem előre, hogy ekkor tárgyaljuk a zárószámadást, a jövő évi költségvetést, a választói névjegyzéket, a missziói munkatervet, kanonika vizitációs jegyzőkönyvet készítjük el, a lelkészi díjleveleket és a lelkészi szolidaritási alapítvánnyal való folyamatos kapcsolattartásunkat. Sok dolgunk lesz, jöjjünk és vegyünk részt a presbiteri gyűlésen. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, egyetlen egy verset énekeljünk el, a 466. számú dicséretünkből az elsőt, majd a himnuszt. 466.1. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.